Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témája: Mária megszülte elsőszülött fiát, bepújálta, jászolba fektette és megszoptatta. Páter Vértes Ajai László írása Karácsony titkáról. Karácsony misztériuma mélységes isteni és emberi titok, hiszen benne mindkét világ összekapcsolódik. Főszereplője a Betlehemben született gyermek, aki maga a kapocs, a Szentírás szavával, az egyetlen közvetítő Isten és ember között. De ott áll mellette egy asszony, aki készséggel befogadja őt, és világra hozza ezt az Isten gyermeket. Nincs senki e világon, aki közelebb lenne hozzá, testben és lélekben is, mint az anyja, aki megszülte elsőszülött fiát, bepújálta, jászolba fektette és megszoptatta. Erről a fölséges titokról szól karácsonyi emlékedésünk. Olaszország közepén a 88 méter híján 3000 méter magas Gran Sasso nagy kő aljában húzódik Abruzzo régió fővárosa L'Aquila, magyarul a Sas. A város maga is 712 méter magas gerincen fekszik, Szent 5. Celestin pápa gyönyörű Colle Maggio bazilikájával és a nagy ferences hitszónok Széénai Szent Bernát sírját őrző dómmal. Gyakran járok oda, az egyik legkedvesebb városomba, mert itt találok rá újból is újból arra az egész világon páratlan gyűjteményre, amely a Virgo Lactans, Madonna Lattante, magyarul Szoptató Madonna románkori színesre festett táblaképeit és faragott faszobrai szedte csokorba a város és a térség templomaiból, a legtöbbüket a számos itteni bencés monostor templomokból. Karácsony másnapján ezekről a kettképekről és szoborokról szeretnék mesélni, mert Isten fia születésének nagy titkát pőre őszintességgel, eleven hittel közvetítik, amely, ahogy látom, mindmáig él az abruzzói nép szívében, és minket is erősíthetnek. Azról a szent éjszakáról Lukács evangélista mondja el az eseményt, ami bizonyára magától a szizonynától hallott. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepújálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson. Ha kellő tapintattal ott időznénk a betlehemi ház hátsó, sziklafalhoz támaszkodó, de a házzal egyben nyíló istálló részében, mert ilyenek voltak a korabeli házak, akkor bizonyára eljönne az idő, amikor, ahogy a nagy költőnk mondja, meg is kéne szoptatni már. Ami a teremtettségünkkel járó szükséglet, a tejjel táplálás, az valójában sokkal több, mint a gyermek etetése és a köteles gondoskodás. Segítségül hadd hívjam édesanyámat, aki egyszer egy meghitt beszélgetésünk során, igaz a kérdésemre, hogy mi volt a legnagyobb élménye az életében, ezt válaszolta. Kisfiam, az volt a legszebb, és ekkor becsukta a szemét, és így látott vissza sűrű anyaságába. Amikor megszültelek, és miután lemosdatva visszakaptalak benneteket, és eljött az idő, akkor hozzám igazítva megszoptattalak titeket. De ezek közül is az első, a legelső szoptatás a legszebb. Ő az enyém, belőlem vesz, és én az övé vagyok, teljesen. Csak szuszog, eszik, és nincs más, csak ez a mennyei béke. Az anya valóban önmagából ad, magát adja annak, aki belőle lett. Igaz, a szüléssel elveszett a gyönyörű együtt és egymásban lét, mégis valami olyan új adatik, ami korábban nem volt lehetséges. Annak a különvált magzatnak ez a tejjel táplálás valójában visszatérés az anyaölből az anyaméhbe. Ebbe csodálatos fészekbe, ős otthonba, amelyben a szülők szeretete erejében és Isten kegyelméből egykor létezni kezdett. Az oktatás titok, A legmélyebb emberi misztérium, ami csalódtan tisztelettel és szótlanul csak szemlélni lehet. Nincs nép, nincs kultúra, amely meg ne süvegelné, rá ne csodálkozna erre a titokra. Egyet maga az evangélium is idéz, megint csak Lukács tolmácsolásában, mert ő kivált kép anya és születés fogékony. Jézus még beszélt, írja, amikor egy asszony a tömegből felkiáltott: boldog a méh, amely kihordott, és az emlő, amelyet szoptál. De ő ezt mondta: hát még azok milyen boldogok, akik hallgatják az Isten szavát, és meg is tartják. De hát ki hallgatta meg Isten szavát oly tökéletesen és maradéktalan befogadással, hanem az, aki ez maga Isten szava szólt imígyen: üdvözlégy kegyelemmel teljes, veled van az Úr. Áldottabb vagy te minden asszonynál. A Szentlélekkel eltelt Erzsébet pedig tovább pontosít: áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse. Ez a Szentírás magasztalta tejjel táplálás oly mély élménye lett az ősegyháznak, hogy az íráson túl szóban átadott még olyan mozzanatokat, melyek egyre pontosabban megjelente a katakombák freskóin és az ókeresztény szarkofágok domborműveinek hit üzeneteiben, mert egyszer csak a harmadik században feltűnik az anya az ölében tartott gyermekkel téma, amely aztán egyre mélyebben olvasta az anyaság titkát. Az egyháznak ebben a születés értelmezésében mérföldkő a 431-es efezusi zsinat, amely Mária Isten anyaságát hirdette meg, mint egy 4 évszázad lelki haladás útjának összefoglalásaként. A dogma azt hangsúlyozza, hogy akit Mária szült, az Isten fia, így tehát ő az Isten anyja. Feljegyezték, hogy a hittétel ünnepélyes meghirdetésekor az efezusi bazilikában összegyűlt hívek fennhangon hirdették, hogy Istennek szent anyja, Istennek szent anyja. Mert a bennük lévő egészséges hitérzékkel megsejtették a hittitok mélységes értelmét. Nem véletlen, hogy ennek az időnek, vagyis az 5. század első felének nagy keresztény költője Coelius Sedulius himnuszt írt latinul karácsony titkáról, a Solus Ortus Cardine, ahol a napnak fénye kél címmel, és benne annak alfabetikus 6. verszaka az F betűs így énekel: Főnő jacere pertulit, preszépe non abhorruit, parvokve lakte pastus est, perquém nec ales ezurit. Magyarul: szénán feküdni kényszerült, nem félt jászolban szállni meg, s kicsinke tejjel étkezik, kinél madár sem étkezik. Csekélyke tej táplálja azt a gyönge gyermeket, aki még a madarak étkéről is gondoskodik. Olyan ez a költői kép, mint a Santa Maria Maggiore, az első római Mária Bazilika diadalívén az égkövekkel részített hatalmas uralkodói trónuson ülő csöpp kisgyermek. A mozaik ikon azt üzeni, hogy bármennyire is kicsi az a gyermek, mégis teljesen az Isten fia. Nem lesz azzá, hanem mindörökké az volt, csak az örök ige most egy újszülött testében jelent meg, akit egy tiszta szívű leány beleegyező igenje segített a világra. Az evangéliumok a Lukács említette születés leíráson túl hallgatnak annak további körülményeiről, miként ez egyébként is sajátosságuk, hogy csak arról szóljanak, ami a megváltásunk titkának megértéséhez feltétlenül szükségesek. Noha az evangéliumok nem szolgálnak több részlettel, de az ókeresztény kor kíváncsi természetű apokrif irodalma annál inkább beszélt róla, és noha az egyház hivatalosan nem ismerte el ezen iratok isteni sugalmazottságát, de azoknak némely részlete az egyre jobban formálódó ikonábrázolás évén hallgatólagosan elfogadást nyert. Ezek egyike a 2. század végén szerkesztett Jakab protoevangéliuma, mely címe alapján a Jézus Krisztus mindenek felett dicsőséges anyjának, a Szent Isten szülő Máriának születését mondja el. A dús fantáziával megírt mű a 19. fejezetében egy egész szentárgyilagos leírást ad Jézus születéséről. Nagy fényesség árad szét a barlangban oly mértékben, hogy a szem nem is bírta elviselni. Kevéssel utána megszűnt ez a fényesség, amíg a gyermek meg nem jelent, vagyis meg nem született, és amíg el nem fogadta anyjának, Máriának emlőjét. Az abruzzói szoptató madonnák ikonográfiai értelmezésének hátteréhez távolabbról azonban pogány források is segítséget nyújtanak, azon egyszerű ténynek fogva, hogy a téma, a gyermekét szoptató anya rendre megjelenik főként az archaikus közel-keleti egyiptomi görög és latin kultúrák világában. Összefoglaló néven Kúrotrofosz görög szóba jelzik azt a női figurát, amely ölében kicsi gyermeket szorít magához, vagy éppen szoptat. A kúrosz ugyanis kisgyermeket jelent, a trefó ige táplálást, felnevelést. A Kúrotrofosz teát szoptató anyát jelent, amelyet legtöbbször kisméretű, égetett agyagból kézben hordható nagyságban készítettek. Gyakorta a szoptató asszony széken vagy trónuson ül, amely magasztos jelleget kölcsönöz a figurának, sőt isteni jelleggel ruházza fel az alakot. Valóban ezek az anya-gyermek figurák votív, fogadalmi tárgyak, amelyek a gyermek áldás elnyerését, vagy még inkább az anyaság és az egészség állapotát kívánták, és vélték biztosítani a hozzájuk fordulók számára. Ezek az általános fogadalmi ajándékok bizonyos korban és helyen egészen pontos anya istenségekben öltöttek formát, mint a római Palatinusomban a Krisztus előtti második században emelt Magna Mater templom istensége, amely valójában a keletről érkezett kübeli anyaság kultusz. A római kapitóleumi múzeumban láttam egy kisméretű kőoltárt rajta dombormivel, amely éppen kübeli anya érkezését ábrázolja az osztiai kikötőben, ahol egy tógás magiszter fogadja a parton. A mai szombathelyőse a római Szavária Ízis szentije is őrzött Pannonföldön ilyen hasonló alkotásokat. De létezett egy másik variánsa is, mégpedig a Hórusz fiát tápláló egyiptomi Ízisz anyaistennő, akit egész Egyiptomban imádtak, de kultusza elterjedt szerte az ókori görög és római világban. Akvilai kalandozásaim során természetesen felkerestem a várostól északkeletre fekvő egykori Amiternum városát, az itteni akvinkumot, mondjuk így, benne a máig álló több ezer férőhelyes teátrummal és az impozáns amfiteátrummal. Múzeumában fedeztem fel azokat a terrakotta fogadalmi Kúrotrofosz féltenyérnyi szobocskákat, amelyek az Ízisz anyaistennő itteni abruzzobéli elterjedt kultuszára utal. Amikor a kereszténység már az apostoli korban megjelent ebben a térségben, főként Amiternum, Peltinum, és beljebb Róma felé Alba Fucens városaiban és azok környékén, akkor többek közt ilyen vonású vallási kulturális környezetben kellett az evangélium magvait elhinteni. Sokáig, évszázadokig éltek együtt ősi pogány és keresztény vonások, amelyek a lényegüket tekintve ugyanarra akartak válaszolni, az emberi élet, a mi esetünkben az anyaság kérdéseire, kihívásaira. A nagy efezusi zsinat után, vagy másfél századdal a Boszporusz parti Konstantinápolyban született meg, vélhetőleg kopt közvetítéssel, a sokféle teotokoszt istenanya ábrázolások egyik sajátos típusa, a Panagia Galactotrophusa, vagyis az egészen szent, tejjel tápláló anya, amit magyarul egyszerűen szoptató anyának fordíthatunk. Megjelenésének fő forrása az a benső igény, amely az emberi élet korábban említett egyik legmagasztosabb mozzanatát joggal tulajdonítja az Isten anyának is. Ezt az igényt latin nyelven az Ave Maris Stella, üdvözlé tengernek csillaga, középkori himnusz egyik sora fogalmazza meg. Monstra te esse matrem, mutasd meg, hogy anya vagy. A himnusz éppen a 6. század végi Venantius Fortunatus valóban szerencsés költeménye, amely végre kimondja az egyház immár egy hivatalos liturgikus himnuszában azt, amit kezdettől fogva igényeltek. Mutasd, hogy anyánk vagy, hallja meg imádat, kiértünk fiaddá születni, nem átallott. Ilyen erőzmények után a 8. századi bizánci képrombolás elől Itáliába menekült ikonfestők, és később a 11. századi gregoriánus reform idején immár bentés közvetítéssel az Abruzzo földjére érkezett keleti ikontípusok hatására alakul ki egy helyi sajátosság, a fára festett és fából faragott szoptató madonna típusa. Az Isten anya trónuson ül. fején égkövekkel díszes keleti koronával. Gyermekét rendszerint bal karján tartja, és úgy kínálja neki kibontott keblét. Az istenanya nem néz a gyermekére, hanem eltöpreng a megfoghatatlan nagy titkon, hogy ő azt táplálja kicsinke tejjel, aki a világ hatalmas teremtő és megváltó ura. Mária teát misztérium szemlélő, titok olvasó, és így a faragott szobor egész üzenete nem az ember élete nemes mozzanatát magasztalja, hanem Krisztus kettős természetéből az emberit hangsúlyozza, amit hívő népi nyelvünk így fogalmaz, szűzi méhet nem utáltál. Mária Isten anyai méltóságát királynői tartása, díszes ruhája, trónusának kiválósága hangsúlyoz, amelyhez néha kedves helyi sajátosság tárul, mint ahogy azt az egyik legelső alkotáson, a Castelli Madonnán látjuk. Feje bizánci koronával ékes, de lábán olyan zokkoló fapapucsot hord, amit még a mai öreg abudzói parasztok is hordtak egykoron. Ez a kettős vonás, vagyis a bizánci császárnő súlyos ékszeres gazdagság és abruzzói paraszt szegénység dinamikát adnak a képnek, szobornak, amely a hozzá közeledő egyszerű embert beemeli Isten gazdagságába, ami valójában a mi Isten gyermekségünk. Ahogy Pál apostol tanítja, hiszen ismeritek Urunk Jézus Krisztus jótékonyságát, noha gazdag volt, értetek szegényé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok. Ezt a gazdagságot maga a gyermek nyújtja keze áldó mozdulatával mindenkinek, aki a képhez, szoborhoz hittel közeledik. Éppen az erről szerzett személyes tapasztalatomat szeretném megosztani még veletek. A szoptató Madonna képei és szobrai mára már múzeumban biztonságos helyen és megfelelő körülmények között látogathatók. Ez örvendetes. Viszont így eredeti helyéből kimozdítva, összefüggéseitől megfosztva szemlélhetők a múzeum profán világában. Éppen ezért szó szerint utána jártam annak az egy Madonna gyermekkel szobornak, amely még az eredeti helyén látható. Egy hónapja jártam ott, Pesco Costanzo gyönyörű, magas fennsíkú hegyi városában, valahol az Abruzzo déli részén, amikor egy hónapja egész Európa szerte havazott. Két órát is kellett várni az öthajós kisvárosi bazilika megnyitására, kora délután, de megérte. A templomban rögtön felötött a szűzanya alakja, megszemléltem, van csöndben imádkozni kezdtem, hiszen arra való egy kegyszobor, hogy imával köszöntsük. Közben bejártak november végén immár a helybéliek, többnyire asszonyok, akik a templomban lépve egyenesen a kegyszoborhoz mentek. Oda térdeltek az anya és fia elé, kezükkel megérintették a biztonsági üvegszekrényben őrzött szobor talapzatát, imádkoztak és utána mentek a szentségi kápolnába. Élte át a tisztelet, és el tudom képzelni a mai demográfiai télben, hány lány, fiatalasszony jön el, kér segítséget, mert nincs gyermek, mert nem lehet, mert is annyi a gond. Hol a szükség, kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Hányszor is kérjük ezt? Drága jó szűzanya, köszönöm, köszönjük két évezredes talpig hűségedet, hogy meg nem szűnően fenét nyújtod méhednek áldott gyümölcsét. Törzsd el a fiatal lányok szívét az anyaság utáni vágyakozással, a férjes asszonyok ölét nyisd meg az élet előtt, hadd lássák, hogy a legnagyobb áldás itt a földön, a gyermek. Isten gyermek, te pedig terjesz áldó kezedet fölénk, és alakítsd bennünk és köztünk a te szent családjaidat. Amen. Vértes a Jai László karácsonyi emlékérését hallották az abruzzói szoptató Madonna faszobrokról. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, karácsony másodnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.